Nyugtával dicsérd a NAV-ot.
Egy podcast azoknak, akiket érdekelnek az adózással összefüggő hírek.
Adószakmai és közéleti kérdésekről közérthetően.
Néha viccesen,
de leginkább lényegre törően.
Boár György és Radnai Károly, valamint állandó beszélgetőtársuk Horváth Dániel
két hetente összefoglalja,
amit nem akarunk hallani, de mégis mindenkit foglalkoztat.
Sziasztok, kedves nézők és hallgatók! Üdvözlünk titeket, állandó szakértőink Radnai Károly.
Sziasztok!
És Boár György.
Sziasztok!
Én Horváth Dániel vagyok, ez itt a Nyugtával dicsérd a NAV-ot podcast. Szerintem már legalább fél éve nem mondtam be, úgyhogy már nagyon szerettem volna legalább egyszer elmondani. Mint ahogy azt is szolgálati közleményként itt a műsor elején, hogy továbbra is várjuk, és nagyra értékeljük a kommentjeiteket, véleményeteket. Hogyha megosztjátok az adásunkat, elérhetőek vagyunk a megszokott felületeinken, a YouTube-on, a saját honlapunkon, a Facebookon, SoundCloudon, Apple Podcaston. Hallgassatok, nézzetek minket, és kommenteljetek a továbbiakban is, ahogy eddig tettétek. Mai napon is rengeteg érdekes hírünk van, úgyhogy bele is csapunk a lecsóba. Friss tervek érkeztek, így szűnnének meg az extra profit adók 2026-tól. Ugye nemrégiben beszámoltunk a 2025-ös költségvetés előterjesztéséről, és beszélgettünk is annak egyes elemeiről. Nos, ez kitekintést tartalmaz a 2026-os évre is. Meglepő vagy nem, de abban extra profit adó bevételek már nem szerepelnek.
Remek podcast beszélgetés topikot adott ez a költségvetési törvény. Szerintem nem lehet komolyan venni ezt a költségvetési kitekintést. Ha elolvasod ezt a cikket, akkor azért az a kiadási fejezetről is beszél, és igazából azt írja, hogy nem tud az extra profit adókkal számolni, mert hogy azokat rendeleti úton kell bevezetni, és csak hatályos jogszabályok alapján lehet költségvetést tervezni 2026-ra, és jelenleg nincsenek olyan jogszabályok, ami alapján 2026-ra az extra profit adó bevételekkel lehetne tervezni, tehát ezért sem tették bele, de hát ezt tudjuk, hogy csak egy csettintés, hogy legyen. Tehát, hogy innentől kezdve szerintem ez nem túlságosan hiteles ez, vagy nem is tudom, hogy hiteles, vagy hihető, hogy... És akkor itt semmi köze annak, hogy mi történt az elmúlt 4 évben, hogy azt mondták, hogy 1 év, 2 év, 3 év, aztán még mindig velünk van. Ez még szerintem még ehhez képest is egy kevésbé hihető pálya. És hát ugyanez van a kiadási oldalon is, hogy a kiadás szerint csökkenne, nominális értékben is csökkenne. Ez az a másik, amit tett, főleg egy választási évben nem hiszek el, tehát hogy erre lenne mozgástér. Még akkor is, ha tudjuk, hogy a kamatár az egy nagyon nagy része volt, tehát hogy állítólag ilyen 3000, nem tudom, 4000 milliárd forint volt a csúcson, tehát hogy ez mondjuk, ha az lefeleződik, akkor az ad egy bizonyos mozgásteret, de hát akkor is az inflációt figyelembe véve, tehát hogy nem... Az, hogy van, hogy valami 38 ezer, meg 40 ezer milliárd forintos bevételi előirányzatok vannak, és aztán 42 ezer, 43 ezer milliárdos kiadási előirányzatok. Tehát, hogy ha nincsen infláció is, sem hihető az, hogy nominálisan vissza fog menni a kiadási oldal. Mindegy, tehát ugye, szerintem ezért ilyen nagyon zárójelesen érdemes ezt nézni. Az tök jó, hogy egyébként az a terv megint, hogy 2026-tól nem lennének extra profit adók. Külön adók egyébként lennének, azok, amik törvényben vannak, azok megmaradnának. Tehát a Robin Hood adó, ami már nem is külön adó, hanem velünk élő valóság, de hogy a kiskereskedelmi külön adó, a bankadó, tehát ezek mind megmaradnának.
De hogy itt a magyarázat vonalán nem azt mondta a PM, ugye, hogy azért nincs benne, mert kivezetést tervezünk, hanem azért, mert nincs jogszabály arra, hogy bent tartsuk a tervben.
Hát igen, lényegében úgy reagáltak, hogy
azért a jelentősége, mert ők nem azt mondták, hogy ki fogjuk vezetni, hanem megcsináltunk egy tervet az alapján, amit tudunk. Ez olyan, mint a PM és Nemzetgazdasági Minisztérium külön fejezetként, miközben már azt is tudjuk, hogy ki lesz a jegybank elnök. Tehát, hogy majd módosítva lesz. Tehát szakmailag helyes a válasz, csak tartalmilag nem tudunk vele igazán mit kezdeni.
Gondolom, feltételezem, ez egy kötelező része a költségvetésnek, ez a prognózis, amit a jövőre nézve.
Persze, adnak. És őszintén szólva, hadd védjem meg őket, nem is nagyon tudnak más csinálni, hiszen ez a hivatalos helyzet.
Tehát, hogy valószínűleg az van, hogy a kiadási oldal hozzá lett varva. Tehát az van, hogy megnézték a jelenlegi jogszabályi környezetet, és hogyha az van, hogy ezek az extra profitadók valóban kiesnek, és egyébként az áfa meg az inflációval növelhető adóbevételek ennyivel fognak nőni, akkor ebben a pályában most így az Excel táblában a függvényt meghúzva ezek lennének a bevételi oldalok, és egyébként meg 2,9%-os költségvetési hiányt vállaltunk, tehát és akkor így visszaszámoljuk, hogy akkor mennyi a kiadási oldal, és hát az jött ki, hogy nominálisan kevesebb lesz a kiadási oldal.
Jó, vagy nem is tudom.
Tehát, hogy innentől kezdve, tehát hogy ez egy nem egy hihető pálya.
Jó hasra csapással összehozott számnak hangzik egyenlőre. Minden esetre én szerintem azért abban érdemes egy kicsit rendet tenni, vagy megnyilvánulni, hogy ahogy te is mondtad, Kara, ezt az extra profit adó, meg a különadó, az két teljesen különböző történet. A különadók jóval régebb óta itt vannak velünk, mint amióta azok egy részét extra profit adónak nevezik, mert hát a Robin Hood adó is se tegnap került bevezetésre, aztán...
Igen, de hát van a biztosítási...
A bankadó. Tehát ezek gyógyszerforgalmazói adó.
A kiskereskedelmi adónak is van kettő része, van a normál törvényben rögzített, meg van a rendeletben.
Meg ami rárakódik. Igen, és akkor azt nevezhetjük esetleg ezt a profitadónak, ha nagyon akarjuk, de afelől szerettem volna mindenkit megnyugtatni, hogy nem a kiskereskedelmi adó fog megszűnni, hogyha az extra profitadónak nevezett része esetleg el is tűnik, ez olyan, mint az energia majd átalakul. Úgyhogy attól még valamilyen formában itt marad velünk. A másik része ennek a cikknek szerintem legalább ennyire érdekes. Ugye az extra profitadók közül a 2025-ös változásokkal foglalkozik, hogy mi megy, illetve mi marad, mert azért itt most van mozgás bőven, tehát, hogy és a megy oldalon is megszűnik a légitársaságok különadója, megszűnik a közműadó, eltörlik a gyógyszerforgalmazói extra profitadó, csak hogy pár példát mondjak, a marad oldalon marad a banki extra profitadó, vagy például a biztosítói extra profitadó. Nektek melyik változás, vagy maradás a legnagyobb meglepetés?
Erre azért nehéz válaszolni, mert tudjuk, hogy megvan kötve a kezük, tehát hogy igazából mi az, ami a tranzakciós illetékről beszéltünk, hogy az egy ilyen meglepően nagy összeg lett, és az is egy ilyen valószínűleg már örökre velünk maradó különadó lesz. Ugye engem is meglepett, hogy ez 2013 óta van hatályban, és akkor így a 250-300 milliárd között libikókázott, és most ez 600 milliárdra fölugrana 2025-ben. Tehát igazából ez volt egy, hogy nagyjából mindent erre fölraktak. Ez volt egy érdekes. A másik, erről is beszéltünk, a cégautóadó, hogy az nagyon durván megemelkedik, hogy tényleg az is most már egy ilyen 100 milliárdos nagyságrend lesz a költségvetésben. Tehát azért nem összemérhető az SZIA bevételekkel, ami mondjuk 4000 milliárd, de akkor is, tehát hogy ez egy valahol az SZIA-hoz kapcsolódó történet, tehát azok után kell fizetni cégautóadót, ahol magánhasználat van, gépjármű használat esetében. Tehát, hogy azért ez is egy elég combos részlet, és úgy látom, hogy erre azért úgy rászokott a költségvetés. Én jobban örültem volna neki, hogyha bizonyos különadókat úgy egy az egybe elengednek. Tehát az, hogy az extra profit adó részét azt majd kivezetik, de egyébként tehát ahogy a kiskereskedelmiadóról, ahogy a gyógyszerforgalmazó adó isnak is van két láb, a biztosítási adó, tehát hogy én jobban örültem volna ilyen technikailag, hogyha igazából azt mondták volna, hogy bizonyos szektorokból teljesen szűnjön meg, mert az egyszerűsítette volna. Az, hogy fele ott marad, az nem egyszerűsíti az adminisztrációt. Ezen kívül én engem olyan nagyon nem lepett meg semmi, mert hogy tudtuk azt, hogy nem lehet mindent kivezetni. Az, hogy a gyógyszergyártó különadót kivezették, annak nagyon örültünk, meg az igazából az egy nagyon nagy hiba volt bevezetni, mert valószínűleg az egy nagyon káros történet volt.
Igen, szerintem az érdekes, tehát olyan értelme nem jó a kérdésed, hogy nem tudnám megmondani, hogy mi lepődtem volna meg minden, mert hogy igazából látszólag annyira adhok a lista és az adó nem, tehát hogy éppen most kire milyen módon, milyen összeget vetünk ki, hogy mondjam, ilyen szakmai logikát én nem feltétlenül látok benne. De hogyha mégis csak keresnem kellene valamit, amit logikailag nem tartok a rendszerbe illőnek, az a na, én mindig azokat keresem, ezeket a tételeket ezekben a különadókban, amik nagyon rugalmatlanok, tehát hogy nem tudsz tőle menekülni, illetve úgy is fogod igénybe venni fogyasztóként vagy cégként, hogyha adó van rajta. Tehát ez, ennek azért bajom ez a tranzakciós illeték, mert hogy baromi drágává teszi az életet, úgy, és mindenki fogja ezt szépen fizetni. De hogy ilyen rugalmatlan keresletű, vagy rugalmatlan szituációkra jó kivetni szerintem ezeket a különadókat, vagy extra profit adókat, ami ebből hiányzik, vagy ami meglepő, hogy kikerül az a közműadó, ami tudom, hogy nem egy nagy tétel, de hogy azt nehéz elvinni, nehéz rajta módosítani, és általában be lehet tarifálni ennek az adónak a hatását. Mert ki is mondtad,
hogy be lehet tarifálni, de nem lehet betarifálni. Mármint, hogy a fogyasztók számára igen. is be lehet tarifálni, igen. Hát de nem tarifálják be, mert közmű. Tehát, hogy ott a rezsit azt meg alacsonyan kell tartani, tehát ott meg volt egy ilyen
rés, hogy... Igen, igen. Meg ugye itt a telekomos deal van mögött, ugye? Talán erről
igen,
beszéltünk.
Igen. Mai napig nem tudom, hogy mi az a beruházás.
A többi az annyira nem. Szerintem az, hogy az energetikát, meg a bányajáradékot csökkentik, meg az energiaszektornak kicsit átszabják az adó kötelezettséget. Ezt egyrészt értetőnek találom, mert eddig ők voltak nagyon megtolva, másrészt meg megérlésem szerint a felső oktatás abból él, hogy hogyan megy a magyar energetika szektornak, szóval, hogyha ott elveszem, akkor majd máshol bele kell tennem a rendszerbe.
A bányajáradéknál ott is azt is kiderült, hogy volt egy ilyen hangzatos cél, hogy az építőipari beszállítókat, az építőanyaggyártást azt magyar tulajdonba igen. kell, többségi magyar tulajdonba kell vinni, és hogy ennek akartak megágyazni ezekkel a különadókkal, és hát nagyon visszafelesült el a fegyver, már hogy lényegében azt lehet látni, hogy az építőanyaggyártás leállt, Magyarországon a GDP visszaesett, igen. a cégek külföldi tulajdonban maradtak, és megnőtt az építési költség, tehát nem ért el a célját, tehát most visszavonták ezt a különadót, úgyhogy persze nem erre hivatkozással, de hogy azért ezt valószínűleg ez lehetett a háttérben. Ami engem még meglepett, a széndioxid kvóta adó, hogy az is 75 milliárd forint lesz. Igen. Ugye ez is egy viszonylag új keletű adó. Ugye kivezetik a légitársaságok különadóját, de bevezették ezt a légiközlekedési környezetterhelési adót. Tehát, hogy valahol végeredmény úgyis a fogyasztó fogja ezt is megfizetni, most vagy a tök mindegy, hogy a légitársaságnak, vagy a repülőtérnek, vagy a handling cégnek kell fizetni, teljesen mindegy, a végeredményben a jegyáról ez meg fog jelenni. De mondom, a széndioxid kvóta adó az, hogy 75 milliárd forint, az lényegében ez is egy ilyen burkoz jövedéki adónövelés.
És azt, hogy ekkora mértékben hozzányúltak az extra profit adókhoz, mert azért most ez tényleg, nyilván majd meglátjuk, hogy még decemberben milyen tűzijáték lesz rendeleti úton, ez majd kiderül, de azért ebbe az adócsomagba, meg az ehhez kapcsolódó rendelkezésekbe elég komoly belenyúlás van. Éreztek olyan reakciót, hogy ez a külső nyomásra, vagy a külső visszajelzésekre is alapulhat, hogy azért itt a magyar adórendszer az elmúlt 10-15 évben elég komoly versenyelőnyt teremtett a stabilitásával, meg azzal, hogy egészen egyértelműen elköteleződött mondjuk az ÁFA központuság mellett, és ezen sokat rontott, azt gondolom, ezeknek az extra profit adóknak a bevezetése, aztán az a bizonytalan helyzet, amit minden évben okozott a maradásuk, vagy az emelésük, vagy az, hogy csökkennek kulcsuk, vagy növekedik. Ebben látok valamilyen előremutató tendenciát, hogy akkor most talán tényleg elindulunk abba az irányba, hogy felszámolják ezeket az extra profit adókat?
Hát apró lépéseket látunk. Ha igazán fel szeretnék számolni ezeket az extra profit adókat, akkor a rendeleti úton történő kormányzás kéne felmondani, és onnantól kezdve csak törvényen lehetne szabályozni adókat. Az egy sokkal nagyobb fokú biztonságot adna. Ennek nem látjuk a jeleit. Tehát a veszélyhelyzetet azt minden 6 hónapban meghosszabbítják, amíg veszélyhelyzet van egy országban, addig nagyon nehéz a külföldi befektetőknek elmondani, hogy itt egyébként nincs veszély, és stabil beruházási környezet van. Tehát szóval, hogy lehet itt a kirakatot rendezni, de hogyha rossz a termék, akkor, akkor nem fog bejönni a vásárló, most ezt tudom erre mondani, és egyelőre rossz a termék. Tehát, hogy az adóknak a számát kell csökkenteni, és hát ezen az úton most elindultunk, aztán meglátjuk, hogy 2026-ban tovább megyünk-e, ha megint nem megyünk tovább, akkor szerintem pont ugyanott toporgunk, körülbelül 5 éve.
Jó, nyilván mondom, még meglátjuk, mert tavaly azért a december még elég izgalmas időszak volt az adóváltozások szempontjából, hogy lesz-e idén is olyan csihipuhi, ami még érinteni fogja akár az extra profit adókat is, ha lesz, akkor nyilván be is számolunk róla, de most megyünk tovább. Szintén egy viszonylag friss adóváltozáshoz kapcsolódó hír, hogy február 3-ától már az Erste Bank is az ügyfelekre hárítja a tranzakciós illetéket. Azért neveztük nevén ezt a bankot, mert igazából az összes többit is mondhattuk volna, hiszen már majdnem mindegyik kereskedelmi bank közölte ugyanezt a hírt.
Csak ők utoljára, és ezért
ők lettek most a névadói a cikknek. Ugye ez egy érdekes szituáció, hogy a pénzügyi tranzakciós illeték, ahogy te is említetted, akkor ez egy nagyon durva bevételi láb lett a költségvetésbe, viszont 2024 második felében ezt elvileg tilos volt áthárítani az ügyfelekre. 2025-től ez a tilalom már nem áll fenn, és hát nagyon úgy tűnik, hogy be is áraszták ezt a bankok.
És ezért ez, tehát hogyha tényleg 600 milliárd forint lesz a bevétel, és ugye eddig nem lehetett áthárítani, tehát mondjuk azt mondjuk, hogy eddig akkor azzal a bázis hatással számoltak a 200-250 milliárd forint, amit áthárítottak az ügyfelekre, tehát hogy 2025-ös vagy 4-es növekmény sincsen benne, akkor ez egy 400 milliárdos ugrás lesz, plusz gondom be akarják hozni a nem áthárított 2024-est, és azért ez kb. Annyi, mint a 2%-kal megemelnék az áfát. Tehát, hogy ennek tudja, hogy lesz inflációs hatása.
Amit már eleve megemelt a kiskereskedelmi adónak a megemelése.
Igen. Úgyhogy szóval, hogy ez tehát ez a kigazdálkodhatatlan része, ez mindenbe be fog épülni.
Igen. De talán pont a múltkori adásban beszélgettünk erről, hogy olyan súlya van már ezeknek a különadóknak, köztük ennek a tranzakciós illetéknek, hogy biztos, hogy tehát egy inflációt generáló hatása lesz, meg hát mindenki fogja saját bőrén érezni.
Hát már csak azért is, mert ugye a fizetéseket jellemzően bankszámlaszámra kapják az emberek, tehát ha abból költeni akarnak, akkor legalább egyszer el kell sétálni, vagy a terminálhoz, vagy bankkártyával kell fizetni, és bármelyiket is teszik, akkor rögtön tranzakciós illetéket, fizetési kötelezettség merül fel a bank oldalán, úgyhogy ez tényleg egy kikerülhetetlen.
De én továbbra is azt mondom, hogy egyébként én együtt tudok érni a tranzakciós illetékkel, hogyha ezt azért a 600 milliárd forintért cserébe csomó minden olyat, amit egyébként meg nehéz adminisztrálni, meg versenyhátrányt okoz, azt meg eltörölnének. Csak hát igazából nem ezt látom. Tehát, hogy az is van, meg ez is.
Igen. Tehát, hogy ez egy nagyon szépen így szét van így kenve így mindenkire ez az adó. Kit jobban érint, kit kevésbé, de mindenki szépen fizeti a saját részét bele. Tehát egyébként nagyon ügyes, nem tudsz fel mit kezdeni, nem? Tehát, hogy...
Általában azok a jó adók, igen, amiket nem, se átugrani, se megkerülni nem lehet.
Vagy nagy energia az egész, hogy ezzel kezdj valamit. Szóval, hogy elég fajsúlyos tétellé válik ez. Kíváncsi vagyok, hogy egyébként hozzányúlnak-e még majd. Mert hát könnyű rászokni a jóra.
Ja, a tranzakciós illetéket?
Nem tudom, maradt-e még
munícióval. Hát lehetne 2% is, nem? Tehát, igen. Hogy...
Ja, hát bármikor lehet adómértéket emelni.
Az olyan sok, hát 98 nálad marad.
Igen.
Na jó, hogy sok vagy kevés, ez lesz a következő hírnek is a fő témája. Szerintem viszonylag régebben beszélgettünk már az EPR-ről, meg a DRS-ről, ugye az egyik a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer, a másik meg a kötelező visszaváltási rendszer. Ugye kedves nézők, hallgatók, tudjátok, amikor a palackokat visszük vissza a boltba és dobáljuk be az automatába, az a DRS. Az EPR meg, amit a gyártóknak minden létező zacskóra kell fizetni 2023. júliusa óta, és nem is keveset. Ugye már a bevezetésekor is komoly visszhangot váltott ki az EPR díjak mértéke, ami 6-8 szorosa díjjal váltotta fel a környezetvédelmi, addig prosperáló környezetvédelmi termékdíjat. Nos, érdekes hír látott napvilágot a héten, illetve a múlt hét végén. Ugye november, az EPR rendelet értelmében november 30-áig adott magának a jogalkotó időt arra, hogy az év során a következő évre vonatkozó díjakat megállapítsa, és az is benne van az EPR rendeletben, egyébként a DRS rendeletben is, hogy ha ezt nem teszi, akkor infláció követő díjemelkedés áll be. Na, ehhez képest váratlan fordulat az, hogy kijött a díjrendelet, de ugyanazokat a díjakat tartalmazza, mint eddig.
Tehát megállítottuk az infláció követést.
Devalorizáltunk.
Devalorizáltunk. Ami szerintem nem meglepő, ugye beszéltünk róla, hogy 2023 első fél éve az elég jól sikerült a MUHU-nak, tehát valami 5 milliárd forintos nyereség volt, oké, számviteli nyereség, a fene tudja, ez most cashflow-ban hova tartozik, de hogy azért az egy jól látható szám volt, azon úgy fel is horgat sok mi is, hogy egy bevezetés évében hogy van az, hogy 5 milliárd nyerességgel kezdünk egy fél éves időszakot, tehát az évesítve 10 milliárd forint, és akkor ugye közben meg azok voltak a nagy szólamok, hogy komoly beruházásokat eszközlünk, és hogy nagyon nagy a bekerülési költség mindennek, és hát valószínűleg most a szabályozó is reagálni akart erre a dologra, hogy az nem fog kinézni jól optikailag, hogy egy monopól helyzetbe hozott cég meg ilyen nagyon durva nyerességeket ér el. Hát majd kíváncsi vagyok, hogy egyébként a 2024-es évük hogy sikerül, még a régi díjtáblázattal, és a 2025-ös meg hogy fog sikerülni. Ugye azért fontos, hogy ha jól értem, akkor ezek 2023-ban is már ugyanezek a díjak voltak, tehát 23-ról 24-re sem változott. Pedig ott egyébként volt egy elég durva infláció, tehát hogy valószínűleg azért a bekerülő, tehát a költségei, a működtetési költségek azért minden szempontból növekedtek, és hát ez 25-re most nem akkora infláció van, de hogy ezt megint nem tudják lekövetni, tehát hogy nem lennék meglepve, hogyha az a nyeresség az igencsak vékony lenne utána, vagy mert teljesen el is tűnne, sőt veszteségben lenne, ami meg megint nem egy ideális dolog, mert egy monopól helyzetben hozott, de ugyanúgy kényszerített cég nem fog tudni jól működni, hogyha kötelezően veszteséges a működése. Tehát akkor meg be fogja dobni a törölközőt, hogy ez egy, innen is látszik, ez egy rossz rendszer ebből a szempontból, tehát amikor nincsen verseny, és egymásra vannak utalva a szereplők, az állam rá van utalva erre az egyedüli szereplő, az egyedüli szereplőnek meg tök nagy a kitettsége, mert nem ő határozza meg a díjakat.
Mondhatjuk azt, hogy az EPR rendszert is elérte a rezsicsökkentés.
Igen, mondhatjuk. Ez lényegében az. Vagy hát mondhatjuk azt is annak a belátása, hogy ez egy olyan értékálló díjként, tehát meghatározva, hogy ami több évi inflációs ütést is.
Sziklaszilárdságú.
Több évi inflációs ütést is kibír, szóval azért az nem semmi. És az mit szóltok, hogy ennek lehet, vagy az a kérdés, hogy ennek lehet-e köze ahhoz, hogy az Európai Bizottság múlt hónapban kötelezettségszegési eljárást indított Magyarország ellen, egyébként pont az EPR miatt.
Igen.
És az EPR díjak közzétételének az átláthatatlansága miatt bikfa nyelven, amúgy meg ez valószínűleg azt jelenti, hogy szerintük is túl magas. Lehet ennek köze ahhoz, hogy most így berögzültek ezek a díjak?
Hát nem ismerem az ügyet részleteiben, úgyhogy nem tudom, de szerintem nem lehet szoros összefüggés abban az értelemben, hogyha a díj magas, akkor így is magas, meg úgy is magas. Inkább a verseny hiánya lehet a probléma, tehát az, hogy nincs a piaci szereplőknek semmilyen ráhatásuk arra, vagy tevékenyen nem tudnak semmit se csinálni, tehát elszenvedője a helyzetnek, a szabályozó egyedileg megállapítja a díjakat, és aztán bármit csinálhat, a feje tetejére is állhat, technológiailag ugyanazt a díjat kell fizetnie, teljesen mindegy, hogy milyen módon állítja elő a csomagolását. És szerintem ezzel van a bizottságnak a problémája.
Ja, igen, tehát nagyjából én is ezt tudnám mondani. Inkább azon gondolkodtam, hogy Tehát, hogy ezt most minden évben újra kell tárgyalni, vagy újra kell alkotni ezt, vagy hogyan működik ez a szabályozás?
Van, tehát, ugye szerintem idén az adócsomagban mi is sokat beszélgettünk róla, meg elég nagy hatást kiváltó hír volt ez a valorizáció, különböző adónemekbe, gépjárműadó, regadó, jövedéki adó. Hát az EPR rendelet megalkotásakor már valorizáltak, tehát benne van a rendeletben az, hogyha nincs új díjrendelet, akkor az MNB prognózisa alapján a következő évre eső inflációval megemelkedik a díj automatikusan. Na most ezt csak úgy tudta megakadályozni itt a jogalkotó, hogy hozott egy díjrendeletet, amiben ugyanazokat a számokat írta, mint amik eddig voltak. Egyébként kisebb számot is írhatott volna, tehát akár írhatta volna azt is, hogy mostantól a felébe kerül. Mondjuk azt szerintem már nagyon nagy...
Igen, de mondjuk van egy koncesszió, amit meg a MOHU elnyert, az a alapon, hogy akkor van-e a törvényben egy árképlet meghatározva, ugye, és szóval, hogyha jól látom a számokat, akkor ezek nem csak 2024-25-re nem változtak, de már 23-24-re sem változtak. Hát azért az azt jelenti, hogy az inflációs hatás már két éve, és 23-24-re azért sokkal erősebb volt az infláció, tehát 24-ben várhatóan már csökkent az, az eredmény, amit el tudtak érni, és azért ez hosszú távon nem kecsegtet sok jóval, hogyha azt nézed, hogy a koncesszióba kényszerített, meg helyzetbe hozott cég nem tudja a bevételeit a költségei szerint kigazdálkodni, tehát akkor idővel akkor nem lesz business case, és akkor ki fog lépni a koncesszióból, és akkor ott marad az állam megint a problémájával. Tehát, hogy ez így ideig óráig el lehet játszani, hogy akkor most nem engedjük a díjakat emelni, de akkor idő után meg ki fog derülni, hogy akkor így meg nem működőképes a rendszer. Biztos, hogy van csomó hatékonytalanság, amit még mindig lehet javítani. Lehet, hogy ebben bízik a jogalkotó, hogy akkor most egy kicsit rákényszeríti a MOHU-t arra, hogy gazdálkodja ki a költségeit. Aztán vagy sikerül, vagy nem.
Remélem, még nem fogadták el a jövő évi üzleti tervüket, mert most kidobhatják az egészet, és indulhat újra a tervezés.
Hát az biztos, hogy egy pár ceruza eltörött, amikor kijött ez a rendelet ott a MOHU-nak a székházába.
Egyébként, Dani, te elég járatos, hogy ebben mihez van kötve a díj? Tehát, hogy a műanyagnál a 219 forint per kilogram, az hogyan lett kiszámolva?
Hát az azért a legmagasabb, mert a környezetre elvileg az a legártalmasabb. Tehát a fa csomagolás az nyilván azért 19 forint, mert az az esetek jó nagy hányadában egyébként is újra hasznosítható, meg kevésbé környezetkárosító, mint egy műanyag, mert az konkrétan sose bomlik le. Úgyhogy ezért is van az, hogy az EPR rendelet most már egyre inkább tele van olyan passzusokkal, ami az újra használható csomagolásoknak az igénybevételét támogatja.
Hát én egyébként ezen meglepődtem, hogy a papírcsomagolás nem sokkal kevesebb, mint a műanyag csomagolás, oké, kevesebb, de hogy azt gondoltam, hogy az lebomlik, meg környezetkímélőbb előállítani, és ehhez képest majdnem ugyanannyit kell fizetni, mint a műanyagra. Meg a fémcsomagolás is olcsóbb. Tehát
minden olcsóbb, minden műanyag.
Ha van valami, ami szerintem környezetkárosító, akkor az a fémcsomagolás, nem? Tehát, hogy miért kell most itt mindent fémbe rakni?
Igen, most nyilván valószínűleg nem az volt a cél, hogy népszerűsítsék a fémcsomagolásokat a műanyag csomagolásokkal szemben, meg hát nem is nagyon alternatívái egymásnak a legtöbb esetben egy fémcsomagolás, meg egy műanyag csomagolás, mert fémcsomagolást akkor alkalmazol, ha nem nagyon tudsz mást, mert mondjuk az állagvédelem miatt indokolt. Műanyagcsomagolás meg szinte minden egyéb esetben alkalmazol, ha éppen nem tiltja valami, vagy nem olyan drága, hogy már nem tudod kigazdálkodni. Ugye ez lehet mögötte esetleg, bár nem vagyok a jogalkotó helyében, ez lehetett mögötte esetleg.
Dani, és mi a különbség az egyszer használatos és egyéb műanyagtermék, meg a műanyag csomagolás között?
Az egy nagyon jó kérdés. Az egyszer használatos és egyéb műanyag termékek, azok nem csak csomagolások lehetnek, hanem például a horgászháló is az, hogyha műanyagból van.
Mi akkor a gumikacsa, az is...
Az inkább egy egyszer használatos műanyag termék, semmiképpen sem csomagolás.
Akkor bármi, ami műanyagból van,
hát
akkor
nem,
vagy műanyag villa, vagy micsoda.
Súpos termék, az szinte bármi lehet, de nem mindegyik tartozik az EPR rendelet hatája alá, mert az EPR rendeletnek a szabályozásában expressis verbis fel vannak sorolva azok az egyes egyszer használatos műanyag terméknek minősülő termékek, amiket körforgásos terméknek tekint az EPR rendelet. Horgászháló az például ilyen.
Csak hogy, jó, oké.
Tehát mennyi horgászháló horgászháló fogy az országban?
Hát a Magyar Horgászszövetség a Magyarország legnagyobb tagszámmal rendelkező bejegyzett egyesület.
Komolyan.
De bizonyám. Bizonyám,
teli, van, úgy, teli vannak a tavak elhagyott horgászhálókkal.
És horgászhálóból fogy szerintem, meg az egyébként viszonylag könnyen el is szakad, meg szóval egy szóval tényleg.
Na jó, nem hiszem, hogy a horgászhálóktól szennyeződik a talajunk. Engem meglepett, hogy az kevesebb ott, mint a műanyag csomagolásnak a díjtétele. Tehát, hogy műanyag, mi a különbség?
Ezt próbálják kiírtani ezeket a műanyag csomagolásokat, tehát hogy minden szempontból...
De nem lehet, tehát hogy most tehát van egy sor termék, nem tud papírba csomagolni.
Hát igen, de hogy esetleg, ha olyan műanyagba tudod, amit aztán egyébként újra tudsz hasznosítani, akkor ezt a 219 forintot csak egyszer kell megfizetned. Mert utána aztán, ha te mondjuk B2B vonalon mozogsz, és vissza tudod kérni a partnertől azt a csomagolást, azt
de
a dobozt...
meg kell fizetned egyszer. Igen. Tehát, hogy nem tudod kiírteni a műanyag csomagolást. Tehát, na jó, értem. Vagy nem értem, de hogy...
további kérdéseiddel azt javaslom, fordulj az Energiaügyi Minisztériumhoz, mert ennyit tudok segíteni. Amiről viszont akkor továbbiabban fogunk beszélni. Szerintem ez a téma, ezzel még eddig viszonylag keveset foglalkoztunk. Nem azt mondom, hogy nem, de viszonylag keveset a tartós befektetési számláról, a TBS-ről fogunk beszélni. Ez egy elég divatos formája a megtakarítások kezelésének Magyarországon. Többek között azért is, mert nagyon kedvező az adó kezelése.
Igen. És akkor ilyenkor szokták mindig előhozni azt, hogy miért? Tehát, hogy miért van az, hogy a TBS-nek ennyire, amit egyébként azon kívül, hogy nekem is van saját TBS számlám, és élvezem ennek előnyeit, én is nehezen tudom megmagyarázni azt, hogy miért van ekkora különbség egy adóelőny, ekkora adóelőny azért, mert hogy 5 évig megtakarítasz, tehát, hogy 3 év után 10%, jól emlékszem, az 5 év után 0%,
és szocó sincs rajta 5 év után.
És szocó sincs rajta 5 év után. Tök jó, hogy így van, csak hogy szóval, hogy más országokban ezt nem ismerik, és hogy csomó külföldi bank is rászokott arra, hogy a magyar ügyfeleknek fenntart kifejezetten TBS számlákat, mert hogy a magyar ügyfelek ezt igénylik. Ugye, és akkor itt mindig fontos elmondani, hogy ennek addig van értelme, amíg valaki Magyarországon él, mert hogyha külföldön él, akkor aztán semmit nem fog érni, vagy tehát, hogy ne legyen egy külföldön élő magyarnak magyarországi TBS számlája, vagy ne legyen egy külföldön élő magyarnak külföldi banknál magyar ügyfelekre szakosított TBS számlája, mert nem fogsz vele semmit érni, mert hogy hiába adómentes Magyarországon, nem Magyarországon fog adót fizetni.
Igen, szerintem e tekintetben van egy kis kavarodás, mert ugye a személyes tapasztalataim alapján hogy mondjam, ritkán ellenőrzik felül azt, hogy valóban megéri a TBS tartani annak az adott személynek. Pont amiatt, hogy az adóügyi illetőségnek a kérdése az nem mindig tisztázott. Itt a nagy, mozgások miatt az országok között. Mondtad ezt a TBS-t, magyarázhatóságot, vagy nem magyarázhatóságot. Én nem emlékszem, hogy mióta van TBS, de hogy ez nem egy új találmány, emlékeim szerint.
11.
Nem egy új találmány, ami újdonság óta. Az, hogy a SZOSZ-hóba is beszigorítottak.
Sőt, 2009. Talán még lehet, hogy még a Bajnai kormány idején vezették be.
Mert ugye a kontextus, a bevezetés kontextusa érdekes, hogy ha jól emlékszem, akkor ott a megtakarítás ösztönzés volt az egyik
cél. Igen, de hát az 15 évvel ezelőtt volt, egy teljesen más gazdasági helyzet volt.
Igen. De hogy ez így szerintem túl sok mindenkit érint ahhoz, hogy csak úgy be lehessen szántani, meg hogy túl sok előny van hozzá kapcsolva. De hogy a bevezetésnek a logikája az adott, tehát hogy volt egy elképzelés arról, hogy azt szeretnénk ösztönözni, hogy megtakarításokat képezzenek az emberek, és élénkítsék a nem tudom, ilyen meg amolyan tőke meg pénzpiacokat. Most, hogy ezzel egyetértesz-e vagy nem, vagy hogy ez szükséges-e vagy nem, az egy más kérdés, de ugyanígy van a nyugdíj megtakarításoknak az adómentessége is. Most nyilván a cél magasztos, meg nemes, megértjük, hogy miért támogatja ezt az állam, csak kérdés, hogy ezt akarjuk-e, vagy kell-e támogatni. Így. Meg említetted azt, hogy...
Meg nem támogatja az állam.
Meg
nem támogatja.
Meg azt mondtad, hogy külföldön nincs ilyen hasonló. A külföldön is azért van egy pár ilyen dolog. Tehát, hogy a tőkejövedelmeknek az adómentessé tétele azért előfordul sok helyen. Tehát, hogy ha jól tudom, a cseheknél az árfolyamnyereség az adómentes. Tehát, hogy miért? Tehát, hogy...
De egy magánszemélyként?
Magánszemélyként, igen. Igen. Most aztán ezt most senki ne vegye cseh adótanácsadásnak, csak hogy emlékeim szerint valahogy így van. Szóval, hogy így, ezeket nehéz megmagyarázni, de hogy így el vannak bújtatva a rendszerekbe ilyen előnyök, meg ilyen kedvezmények. Magyarországon ez a TBS az, ami az egyik legjobb ilyen megoldás. Nagyon népszerű, és ez szerintem a népszerűségét még meg is hajtották a nyáron, amikor, vagy tavaly nyáron, vagy mikor jött be a szocho a történetre.
Tavaly nyáron, hogy a kamatjövedelemre szocót is tettek.
Igen. Akkor nagyon meghajtották még a népszerűséget, és most már ilyen több százezer ilyen számla van.
Igen, valami és hát ugye most állítólag azért módosították a jogszabályt, hogyha valaki feltöri a TBS-ét, akkor ne tudjon szocóval nyerészkedni, mert hogy állítólag, de hát egyébként teljesen hihető, hogyha már egy elég egyszerű termék, hogy nyitsz egy TBS számlát, és utána egy év után feltöröd, megfizethetetlen 15% SZIN, de szocót már nem kellett rá fizetni, tehát itt kialakult egy ilyen lyuk, és hogy csomó olyan TBS számla nyílt, ami igazából nem nyílt volna meg, hogyha ha nincs ez a szocó kedvezmény, úgyhogy majd meglátjuk, hát egy év távlatában majd látjuk, hogy ennek van-e trendszerű hatása, vagy itt csak valami olyan anomália volt, amit felnagyított a jogszabály alkotó. Az egyébként inkább az szóval van a probléma, tehát az, hogy ott egy, tényleg egy nagyon nagy gap lesz, hogy TBS teljesen adómentes, egyébként 28%.
Igen.
Tehát, hogy...
Ez rohadt nagy különbség.
A TBS-ek felfutása az továbbra is várható ettől. Egyik oldalról értem, mert egyébként itt tartja, hiába tudsz te külföldi szolgáltatónál TBS számlát nyitni, annak az összes adminisztratív nyavajáját megnyerted magadnak, tehát akkor te fizeted az SZ-t, meg a szót, ha mégis kell fizetned, meg te neked kell riportálni róla. Míg hogyha ezt egy magyar szolgáltatónál csinálod, akkor itt legfeljebb levonják a hozamból az adókat, de hogy neked ezzel további dolgod nincsen. De hogy ezt értem, hogy ez egy objektíven itt tudja tartani a pénzeket Magyarországon, és akkor lehet, hogy ezért is szeretik a pénzügyminisztériumban ezt az instrumentumot, de minden esetre én nagyon örülök neki, de hogy erős túlzónak érzem ezt az adóelőnyt.
Hát a 30%, hát a 28%-hoz képest tényleg baromi sok.
Adómentes jövedelemről volt szó, és további adómentes juttatásokkal folytatjuk, miközben egy 2025-re vonatkozó elemzés látott napvilágot, amely egyébként az adható új adómentes juttatásokat is tartalmazza, és fölhívja a figyelmet azokra, amelyek már eddig is léteztek, de a továbbiakban is fennmaradnak. Új elem például az adható állatkerti belépő, vagy akár bérlet, a minimálbér értékéig, de például értékhatárkor korlátozás nélkül lehet támogatni a munkavállalói diákhitel törlesztését is. Igen, adómentes lesz például a sportrendezvényre vagy kulturális szolgáltatásra szóló belépő vagy bérlet, ez meg ugye marad, ez eddig is így volt.
Nekem az állatkert az egy ilyen megfoghatatlan dolog, hogy ez kinek volt fontos, hogy ezt beemeljék, de valószínűleg hogy tehát a családosok szempontjából ez egy nagyon fontos dolog, nekem is, de hogy egyébként nem, nyilván nem ez volt a nagy intézkedés ebben a történetben, ez körülbelül a Túró Rudi áfája nagyságrend. A nagy intézkedés az, hogy nyitottak egy új zsebet, ez a Aktív Magyarország program keretében, ami egy 120 ezer forintos plusz jövedelem, lehetőség, tehát ilyen havi 10 000 forint, mert ugye egyébként 450 000 forint, ez most már sok éve ez a szép kártyakeret. és ez nem, ez is elinflálódott, ahogy a családi adókedvezmény is. Na most ez a 120 ezer forint, az pluszban hoz rajta, ami egy kicsit, hogy mondjam, ront ennek az egésznek az optikáján, hogy ez az aktív Magyarország történet, tehát azért eléggé átitatja a politika, tehát hogy ja, egyszer talán a valamelyik podcastban beszéltünk róla valamelyik részben, hogy a chipszadót, ami nem mi annak a hivatalos...
Épegészségügyi termékadó.
Köszönöm szépen. Tehát, hogy annak egy részét egyébként be lehet tudni ennek az aktív Magyarországért egyesületnek a finanszírozására, és ezzel nem sokan éltek, és ezért aztán nem sok forrása volt ennek az egyesületnek, aminek egyébként politikai döntéshozók a vezetői, tehát ez nem teszi túlságosan civil szervezetté ezt a dolgot, és hát most valószínűleg ez lett a másik forrás akkor, hogy az ő programjaikat, amit a széles tömegsportokra tudnak fordítani, azt így is lehessen finanszírozni, tehát, hogy ezeket az aktív Magyarországért Egyesület által, nekem ez tök átláthatatlan, de hogy ezeket nem tud csak úgy levásárolni, tehát ez a 10 000 forint, ennek bizonyos helyeken tudod csak elkölteni, ettől én mindig rosszul vagyok, tehát az, amikor ilyen irányítottan be van csatornázva a pénz valahova. Tehát, hogy ez azért mondom, hogy egyik oldalról tök jó, hogy növelték a zsebet, a másik oldalról nekem azért ezek erős fenntartásaim vannak. Az pedig azon, hogy elmosolyodtam, hogy most akkor kimondta a jogszabályalkotó, hogy az edzőterem és a céges sportpálya használata az adómentes, mert biztos, hogy voltak, akik ezt eddig leadózták, de szerintem, tehát amikor kimondanak egy jogszabályt, mert eddig lehetett mindenféle érveket mondani, hogy a pihenőidő, meg a nem tudom, mindenféle dolgokat ki lehetett találni, hogy meg egyébként nincsen kihasználva, meg nem jelent pluszköltséget, mert hogy ugyanazt a bérleti díjat fizetjük, mert hogy tudom, és minden, és hogy nincsenek pluszköltsége a cég szempontjából. Nyilván a magánszemélyes oldaláról van, mert hogy nem fizet az edzőteremért, egyébként meg kellene neki fizetnie, de hogy így nem jelent meg a költségek között, tehát ugye el lehetett maszatolni. Most meg ugye a jogszabály kijelenti, hogy mostantól adómentes, akkor azt is kijelentette, hogy akkor eddig adóköteles volt. Szóval, hogy azért fájhat most jó pár cégnek szerintem a feje, akinek ilyen juttatásai voltak, hogy a múltal mit fog kezdeni.
Én arra lennék kíváncsi, hogy ez valójában hány munkavállalót érint.
Szerintem sokat, de nyilván főleg Budapestet.
Tehát, hogy most a adómentes, a vállalat által fenntartott sportcélú létesítmény és abban elhelyezett sporteszközök ingyenes és kedvezményes használata. Tehát, hogy így a magyar KKV-szektor így by default ki van zárva, és akkor nem tudom, maradt a jól menő SSC-k aljában lévő konditerem, meg az ilyen heritage, meg ilyen örökölt hatalmas vállalatoknak a sport központjai.
Hát tehát, szerintem a nagy gyártó egységekben is lehetnek ilyenek, tehát mit tudom én, tényleg egy nagy gyógyszergyárnak, vagy egy nagy sörgyárnak a épület.
Ha igazából azt akarom kihozni, szerintem ez egy rohadt nagy bullshit.
Na végre!
Se adó nem volt belőle, se sokakat nem érint. Menjetek el sportolni, mert most támogatjuk, ugyan már? Tehát, na mindegy, nekem ez az egész szépkártyás története az a bajom, hogy egyrészt én nem látom át egyszerűen ezt az egészet, hogy csak hány zseb van, ez valószínűleg az én szegénységi bizonyítványom, hogy képtelen vagyok ezt követni, mert a felénél lekapcsol az agyom, és nem tudom értelmezni a dolgot, hogy most akkor melyik zsebből hány százalék mire költhető. Ez szerintem egy szuper példája ennek, ez a szép kártya lakásfelújításra történő felhasználható egyenlege, hát biztos megbuknék belőle, most ki kéne számolnom.
Jó, másik, megvárunk a kormányrendeletre.
Igen, bocsánat, igen, majd 28-án.
És hol?
Igen, de hogy ezt, tehát nem tudom, ez az állatkert, meg ez a sportrendezvény ingyen belépő, meg ilyenek, tehát ezektől, elmegy az életkedve, amikor ezeket elolvasom. Tehát ez annyira semmi, tehát annyira, de lehet, hogy csak
jó,
rosszul fogom fel.
Jó, ki ez állatkert, ez tényleg, tehát hogy mondjuk a múzeum az nem kulturális rendezvény, meg a, mondjuk akkor már múzeumot is tehetnék adómentessé, adta megint egy jó ötlete, de hogy szerintem az állatkert tényleg egy ilyen történet.
De hogy itt van, ami mondjuk segítség lehetne, ez a lakhatási támogatás, ezzel nem tudunk mit kezdeni, vagy nem azt, hogy nem tudunk mit kezdeni, de hogy azt még mindig 28%-os adó terheli. Tehát, hogy nem...
Na igen, de csak 28%.
Igen, hát, így is felfogadjuk, igen.
Nincs rajta több, tehát hogy nem 50.
Igen, tehát hál' Istennek nem 50. Ezt értem, hogy ez segítség, csak most tényleg a foci meccsre ingyen mehetsz, de az albérletedet megadóztatom. Tehát a NB1-es meccsre, tehát hogy a profitorientált csapatok meccsére ingyen elmehetsz adó nélkül, de az albérleted után beszedem az adót. Nice.
Jó, várja, akkor én majd nem is gondolkodok még ilyen demagóg
mondatokat.
Nagyon magasra tetted a lécet.
Demagóg 10
de
percet,
de hogy ez
most... tök igaz.
Oké, fröccsögök, de hogy... hogy
már megint ide keverted. Mégis akkor stadionok, beszéljük a stadionokról is.
Osztod ezt az osztálymi csodát.
Na jó, témaváltás. Szerkesztői döntés.
Bevittem egy zsákutcába a műsort.
Szerkesztői döntés, témaváltás. Egy durva helyi adóemelésről fogunk beszélgetni, vagy hát majd mindjárt megbeszéljük, hogy mennyire durva. Szerintem ez a hír is hasonló visszhangot fog kiváltani, hasonlóan nagy visszhangot, mint az előző cikk, ahol a Gyuri kifejtette erősen a véleményét értelemszerűen. Ez nagyon
egyszer helyes. Szólalok meg, és tessék.
Mert beszélgettünk szerintem több podcastban is arról, hogy a helyi iparűzési adóból származó többletbevételt elvonja a kormányzat, és a versenyképes járások programba fogja becsatornázni, ami elég nagy gondot okoz a helyi önkormányzatoknak. Úgy tűnik, hogy érkeznek a reakciók.
Hát erről beszéltünk, hogy erre biztos, hogy kell reagálni az önkormányzatoknak, hogyha szeretnék a működésüket fenntartani, és hát nem meglepő módon most, tehát hogy kb. 4 fajta helyi adót tudnak működtetni. Ebből az egyik az iparűzési adó, és az adja a bevételeiknek a 85%-át, hogyha annak a növekményét elvonják, akkor az egy elég combos vágás a működésben. Tehát akkor a építményadó, telekadó, kommunális adók, ezeken kell növelni, ezeken a legegyszerűbb az építményadó, meg a telekadóhoz hozzányúlni, mert bár csomó esetben ezeket maximumra járatják, de csak a bizonyos körben, tehát vagy földrajzilag van meghatározva, hogy hol kell fizetni, vagy pedig bizonyos személyeknek kell, tehát aki mondjuk vállalkozási tevékenységet végez, és hát akkor ezt ki lehet nyitni, hogy nem, ne csak a vállalkozási tevékenységet végzők, illetve hogyha egyébként meg nem a maximumot fizetik, akkor itt van mozgástér, de hát azért ennek limitált, tehát hogy múltkor néztük meg, hogy most már kb. 84%-a az önkormányzatok bevételének az iparűzési adó. Hogyha mondjuk azt mondjuk, hogy egy infláció követés van, tehát mondjuk egy ilyen 6-7% az a növekmény, amit egyébként elvonnának, akkor ebből a 14-16%-ból kellene ezt a dolgot kigazdálkodni, az azt jelenti, hogy minden többit azt 50%-kal meg kell emelni. Aztán erre vagy van mozgástér, vagy nincs.
Hát igen, egy-két példa, például a második kerületben az építményadó 21%-kal növekedik, Józsefvárosban 37%-kal, tehát azért ezek az infláción túlmutatnak, és egyértelmű reakciónak tűnnek a helyzetre. Ugye azért azt beszéltük itt az adás előtt is, de szerintem tök érdekes feleleveníteni élőben is, hogy azért a fővárosban egészen különleges ez a szituáció, mert a helyi iparűzési adót eleve nem a kerületi önkormányzatok vetik ki.
Igen, itt van egy ilyen egymásra utaltság, tehát hogy az ötödik, vagy ötödik, hát ugye a kerületek, ez egy frajdi elszólás volt az ötödik kerület, majd elmondom miért, tehát hogy a kerületek joga lenne, mert ők az illetékességgel rendelkező hatóság, az ő joguk lenne csomó helyi adót kivetni, viszont nem lenne túl hatékony, tehát ezért a főváros szedi be, és akkor egységesen egy adóhatóságot üzemeltet, és megosztoznak a bevételeken, tehát a bevételeknek 54-46% a főváros, 46% pedig a kerületeket érinti, tehát ugye ez akkor a kerületek zsebében is kotorászik ilyenkor az állam, amikor az iparűzési adó többletet vonja el. Tehát, hogy ebből a szempontból teljesen logikus, hogy ők is megpróbálják akkor az építményadóval kikompenzálni, és valószínűleg Budapesten egyébként erre még jobb lehetőségeik is vannak, bár mondjuk az iparűzési adó is jóval több a fővárosban. És hát ugye volt nem csak az iparűzési adó, hanem az idegenforgalmi adó volt, annak meg a visszája volt, hogy ott meg visszavették a kerületek és hát az ötödik kerület, ezért szóltam el magam, hogy ott onnan, tehát hogy az összes nagy szálloda, vagyis a legfontosabb szállodák az ötödik kerületben vannak, tehát hogy ennek az idegenforgalmi adónak meg a nagy haszonélvezője az ötödik kerület lett.
Igen, annyi gondolat még, hogy mondtad, Dani, hogy ez az infláción túlmutató emelés sok esetben, azért ezt annyival árnyalnám, hogy ezt akkor mondhatnánk ilyen határozottan, hogyha megnéznénk historikusan, hogy mikor emeltek és milyen mértékben utoljára. Persze. De igaz, hogy elég tényleg a hír igaz, mert hogy a cím helyes, hogy tényleg durva emelés, de hogy a kontextust azt le kellene elemezni ahhoz, hogy meglássuk, hogy egyébként az inflációs értéket mennyiben tükrözi ez a mérték.
Én annyit akarok, tehát ugye ez hosszú távon biztos nem egy fenntartható dolog, az sem, hogy a többletadót vonja el az állam, meg az sem, hogy erre az építményadó, meg telekadó növelésre próbálnak reagálni, mert hogy a költségei azok folyamatosan fognak nőni az önkormányzatoknak, tehát hogyha a 2024-es adóbevételbe lesz, és mindig a többletet azt a járásoknak fogják adni, akkor most egyik évben tudják növelni még a tételes adókat, de a következő évben már nem biztos, a harmadik évben meg a biztos nem. Tehát, hogy ez egy hülye intézkedésre egy rövid távú megoldás, de hosszú távon ez biztos, hogy nem fenntartható így, tehát hogy azt valószínűleg százalékosan kell majd meghatározni, hogy mennyit kell járásoknak juttatni, és akkor egy sokkal jobban tervezhető adó lesz.
Egyébként még annyit, hogy ugye szerintem az érdekes, hogy ugyanaz adó mértékét emelik, de azért az adóalanyok körét igyekeznek nem kiterjeszteni. Nem teljesen igaz ez így, de hogy a minta ezt mutatja, hogy próbálják a lakossági vonalat kímélni továbbra is az adóemelésektől.
Akik szavaznak,
így van, a társaságokra vagy céges tulajdonra arra bátrabban kivetik az emelt mértéket, ami megint meg fog gondolom jelenni majd az inflációban.
Igen.
Szóval ez is egy érdekes dolog, de hogy ott a lehetőség, hogy az adóalanyi kört még lehet bővíteni. A másik meg, hogy tudjuk már pontosan az elvonásnak a módját, menetét?
Nincs
mögöttes jobb szabály. Ebben a hírben kettő dolog is érdekes, és pont kettő olyan, ami nincs benne. Egyrészt, hogy még mindig nem tudjuk, hogy ez pontosan hogyan fog működni, legalábbis én nem tudom.
De nem tudjuk a 24-es számot. Tehát, hogy mihez képest?
Mihez képest mennyi?
Így van.
Ezért nincs.
A másik meg az, hogy itt most felsorolt példákat a cikk, meg biztos tényleg sok önkormányzatnál cselekedtek vagy léptek, de én szerintem legalább ennyien, vagy még többen nem léptek még semmit ezzel kapcsolatban. Tehát, hogy
szerintem azok ebben... már elég nehéz helyzetben vannak, mert a jövő évi adókat idén kell megállapítani, és 30 napos felkészülési időt kell rá biztosítani, tehát itt nagyjából de a november utolsó napjaiban össze kellett, hogy üljenek a képviselőtestületek, és erről rendelkezniük kell. Ez nem újdonság, mert ezt egyébként minden évben így teszik, az az újdonság, hogy erre a helyzetre kellett reagálniuk.
És ezt akartam kihozni, hogy itt azért sok önkormányzat lesz, akinek a 25-ös éve már adóemelés nélkül le fog futni.
Hát igen.
De hiba elvonással.
Hát illetve adót csökkenteni még lehet, és még erre a momentumra akarnék kitenni, hogy oké, ez az egymásra utaltság a főváros kerületi önkormányzataiban elnehezíti az iparűzési adó pozíciónak a kezelését, de azért az összes többi önkormányzat akár még azzal az eszközzel is érhet, hogy gyakorlatilag megszünteti a többletbevételt.
Hát főleg az olyan önkormányzatok, ahol mondjuk 2-3 adófizető adja mondjuk a 90%-át a bevételeknek, mert van egy nagy gyár, és akkor vagy kettő, és mondjuk ez viszonylag egyszerű tervezhető, mert hogy megkérdezik tőlük, hogy mire számítanak, és akkor úgy lőjük be. Mondjuk ezek az önkormányzatok abból a szempontból egyáltalán nincsenek jó helyzetben, hogy viszonylag nagy a kitettségük, tehát hogyha azokra a gyárral ott meg történik valami, akkor meg nincsen bevételük, tehát sok sok törekvés volt egyébként az ilyen önkormányzatoknál, hogy megpróbálják diversifikálni itt az adóbevételeiket, de biztos, hogy van jó pár ilyen, ahol főleg Budapest környékén, ahol tényleg ilyen kihelyezett nagy cégek vannak. Ja.
Van ellentétes példa is, a helyi adók kapcsán nem csak emelésekről tudunk beszámolni, ugyanis adókedvezménnyel serkenteni a hosszú távú lakáskiadást Terézváros. A Terézvárosi Önkormányzat is megtartotta november végén az utolsó rendes képviselőtestületi ülését, ahol arról szavaztak, hogy abban az esetben, hogyha egy ingatlant hosszú távú célra adnak ki, és az albérlő ott ténylegesen a lakcímkártyájával igazoltan lakik, akkor az építményadónak csak a felét kell megfizetni. Ja, a hírhez hozzátartozik az is, hogy nem olyan régen tiltották be az Airbnb-zést Terézvárosban, szóval, hogy ez a kettő valószínűleg jól kiegészíti egymást logikailag.
Igen, mondjuk a számokat nem teljesen látom át, hogy ez mekkora ez az adókedvezmény, tehát hogyha ez egy éves, nem tudom mennyi, mondjuk azért, hogyha akár 1000 forint is egy éves szinten az adókedvezmény, vagy építményadó mondjuk ilyen 2000 forint per négyzetméter lehet, mondjuk annak a felét visszaadják, az 60 négyzetméteres lakás esetében mondjuk az akkor 60 ezer forint per év. Az havi 5000 forint, hát azért az nem azt nem szoroz. Tehát, hogy egy szép intézkedés, de hogy szerintem ez önmagában nem fogja az Airbnb-ről a hosszú távú bérletbe átterelni, ennek inkább ilyen pszichés hatása lehet, hogy akkor mennyit megspórolunk.
Hát szerintem egyébként az van emögött, hogy tehát a Terézváros az gyakorlatilag elnéptelenedett abból a szempontból, hogy az üres vagy eladó.
Ja, hát a célt abszolút értem. Én most csak a bérbeadó szempontjából gondolkodok, hogy most lemond-e az Airbnb-s dologról, ezért 60 ezer forintért nem fog lemondani.
Ja, persze. Az is elképzelhető, hogy akkor nem ebbe a kerületbe fog lakást venni, hanem egy másikba, ahol meg nem tilos Airbnb-zni, bár ugye a következő két évben erre központilag nem adnak ki engedélyt, tehát ez nem csak a Terézvárosban lesz nehéz új Airbnb-zésbe kezdeni, vagy új tevékenységként abba kezdeni. Még egy érdekes, ez megfogta a szememet a hírnek ez a része, hogy döntést hoztak a képviselők arról is, hogy a saját használatú garázsok építményadóját is jelentősen csökkenti Terézváros, ezzel is arra ösztönzi a gépjármű tulajdonosokat, hogy utca helyett garázsban parkoljanak. Hát ez nem ilyen egyszerű szerintem. Hát, hogy
nem, én ezt nem értettem.
De nem olyan sok garázs van a Terézvárosban, meg nem is olyan egyszerű egy garázst létrehozni ott.
Hogy ne adjak, de nem értem. Tehát,
hogy azon gondolkodtam, hogy ez lehet a biznisz, hogy...
Hát, hogyha nem adod ki, lehet, hogy azt mondja, hogy ha nem adod ki, hanem saját célra használod, akkor olcsóbb lenne, és akkor a saját autóddal odaállnál, mert ugye, én múltkor meghallgattam egy interjút, aztán a Terézvárosi önkormányzatnak, vagy a gazdasági vezetőjével, vagy a alpolgármester, mindegy, de és akkor ő azt mondta, hogy ők azzal szembesültek, hogy nagyon sok garázs van, ahol egyébként nem kerületi lakosok parkolnak, mert megkiveszik, és hogy akkor ez nem a helyi parkolási igényeket elégíti ki. Aztán vagy így van, vagy nem, tehát hogy azért mindig ki lehet ragadni egy példát, és akkor abból általánosítani, de hogy ezt a építményadó kedvezményt akkor se értem, tehát hogy attól mi fog változni.
Én sem. Nem, tényleg nem értem. Tehát talán az lehet, ugye, hogy olcsóbban parkolsz, hogyha helyi lakos vagy, ezért 30 ezer forintért parkolsz egész évben az utcán, és havi 30 ezer megkiadod a garázsodat, de hogy így...
Hát valószínűleg ez a biznisz, ami jelenleg prosperál, abban az egyébként véges számú garázsban, ami a Terézvárosban van.
Igen. Én ezt a lakcímkártyás igazolást is olyan furcsának találom, tehát hogy
az a másikhoz kapcsolódik.
Tudom, igen, csak bocs, visszakanyarodtam. Elnézést, hogy nehezen követhető vagyok, így is majdnem meg lett tilt, vagy hozzászóljak a további hírekhez. Tehát, hogy a lakcímkártyás az azt jelenti, hogy a tulajdonos megengedi a bérlőnek, hogy oda bejelentkezzen, akár átmeneti vagy tartózkodási, ami egy kockázat. Tehát, hogy most nem tudom, évi 30 ezer forintért, vagy 60 ér, kockáztatod azt, hogy ki tudod-e tenni a bérlődet, vagy sem.
Hát jó, másik oldalról meg elég nehéz akkor az. Hát az önkormányzat szempontjából megérthető.
Ja, abszolút.
Én szerintem az önkormányzat részéről ez egy ilyen logikus
hatását keveslem, vagy kérdőjelezem meg, hogy mekkora tud lenni.
Ja, persze, de nyilván most egy kötött pályán mozog az önkormányzat, tehát ezek eleve nem akkora adóbevételek voltak, tehát nem túl nagy hányadról tud lemondani, és ugyanakkor meg ez az, amit meg tud tenni. Tehát, hogy ilyen szempontból logikus az, hogy ehhez nyúl hozzá, és ilyen formában teszi, mert legalább a sajtó felé mindenképpen koherensnek tűnik. Ma eddig kerültük, de így az utolsó hírre jön a nemzetközi kitekintés is, az Amerikai Egyesült Államokba utazunk, indul újra a vámháború, ugye Donald Trumpnak már az első elnöksége is híres
volt. Én már alig várom, hogy elnök legyen, és rengeteg hírünk lesz.
Rohadt hosszú első napja lesz, nem?
Nagyon, megszüntet egy háborút ki, ugyanakkor indít egy vámháborút, talán nem is egyet, hanem többet is, ugyanis mit nyilatkozott, azzal fenyegette meg a BRICS, majd mindjárt kifejtjük, tagállamait, hogy kik ezek, hogy 100%-os vámot vett ki rájuk, amennyiben nem köteleződnek el az amerikai dollár mellett, és megpróbálják azt lecserélni bármely más valutára. Kik ezek a BRICS tagállamok? Brazília, Oroszország, India, Kína és Dél-Afrika, illetve hozzájuk csatlakozott nem olyan régen Szaúd-Arábia, Irán, az Egyesült Arab Emírségek, Etiópia és Egyiptom. Állítólag ők azok, akik azon gondolkoznak, hogy tudnák a dollárnak a túlsúlyosságát egy kicsit ellensúlyozni, akár egy saját valuta bevezetésével is. Ezt egyébként Vlagyimir Putyin cáfolta, ezt a hírt.
Én nem értettem ezt a hírt, tehát ugye te a garázs nem értetted, én meg ezt nem értettem, tehát hogy mire fogják a 100%-os vámot kivetni, tehát hogy ilyen, ezek ilyen, meg hogy miért váltanák ki a dollárt, és akkor meg, szóval hogy nekem ez egy ilyen kifejezetten jó kis uborka szezon pufogtatás volt, hogy lehet valami nagyot mondani, hogyha azt, ami, hogy is mondta, hogy a nagyszerű dollárunkat a csodálatos Egyesült Államok gazdaságával együtt ki akarják váltani, akkor aztán 100% büntetővámot fogunk mindenre kivetni.
Mindenre is.
Mindenre is, tehát hogy ezek, szerintem ezek ilyen komolyan vehetetlen dolgok, amellett, hogy egyébként nem tudják a dollárt kiváltani, tehát hogy egyszerűen a likviditás és az elfogadottsága miatt ezek az országok, tehát az eurózónában egyébként nagyon erős gazdaságok vannak, most bármit gondolunk az eurózónáról, de ezek erős gazdaságok a világgazdasági viszonylatban is lehet látni, hogy maga az euró mennyivel gyengébb lábakon áll, mint a dollár, mert hogy egy ilyen nehezen összeeszkábál dolog. Na, hát ezeknek a gazdaságoknak, amivel tényleg egy ilyen pár évente csődbe menő Brazília, egy ilyen nagyon volatilis India, egy háborúban álló Oroszország, tehát tehát ezek nem tudnak közös valutát csinálni, és kitalálhatnak valami olyan elszámoló árat, ami körülbelül annyit fog érni, mint a rubel elszámolás a Varsói Szerződésből, ott is egyébként ment paralel a dollár elszámolás.
Ezt nem tudom, hogy így ment. Igazából itt ebben az egészben a Kína, gondolom, az, aki a súly, meg aki képes lehet ezt stabilizálni.
Aki egyébként meg szintén nem akarja a saját valutáját előtérbe nyomni, mert neki meg pont ezzel játszik.
Nem. Nekem inkább tehát ezt a BRICS részt, ezt nem is biztos, hogy tudnám elemezni, valószínűleg nem vagyok elég járatos, de a Trumpnak a gondolatai azok tényleg baromi jók. Tehát első nap 25%-os vám Mexikóra, Kanadára,
ja, igen, az
olyan országokra, akikkel ugye szabad kereskedelmi, vagy hát nem is tudom, milyen kereskedelmi megállapodásaik vannak, amiben ezt nem teheti meg. Tehát baromi jól hangzanak ezek a kijelentések. Tényleg lehet, hogy ilyen, hogy mondjam, viharos első pár hete lesz a Trumpnak, és tényleg végigviszi. Nem tudjuk ezt kizárni, de hogy így nem fogja ott tenni az országok közötti egyezmények betartásának, meg ennek a víziónak, hogy mit jelent egy államközi megállapodás,
ezt végigviszi. Én megértettem, hogy miért állandóan a vámokkal jön, mert hogy állítólag az elnök jogkör. Tehát vámokat az elnök bevezethet, adókat meg nem. Tehát adókat csökkenteni, meg átalakítani, ahhoz kell a kongresszus, meg a szenátus, meg csomó politikai alkú, vámokat azt tud csinálni, tehát hogy ő akkor vámoltatni akar. Ezt a részét értem.
Hát meg ezt valószínűleg el is mondták neki, hogy akkor itt ez a játszótéren lehet homokozni. Majd meglátjuk nyilván, hogy ez a vámháború miben manifesztálódik a szavakon kívül, tehát hogy ebből tényleg mennyi valósul meg, és ha igen, akkor arról be is fogunk számolni. A mai napra azonban ennyi hír jutott. Kedves hallgatók és nézők, köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok. Továbbra is arra buzdítanánk titeket. Azt hiszem, idén még egy adásunk mindenképpen lesz, hogy akkor is tartsatok velünk, illetve addig is hallgassatok és nézzetek minket az állandó felületeinken, amiket már ugye az adás elején is említettem, illetve ne csak hallgassatok és nézzétek, hanem a visszajelzéseiteket is nagy szeretettel várjuk ezeken a felületeken. Vigyázzatok magatokra addig is. Sziasztok!
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 A Nyugtával dicsért a Napot podcast adását hallottad.
Az elhangzott kijelentések és vélemények a műsorvezetők és vendégeik magánvéleményét tükrözik. A műsornak nem célja az adótanácsadás, és nem is minősül annak.